kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Krisztus illata a lélek gyümölcseiből tör elő, melyek a szeretet, az öröm, a békesség, a nagy lelkűség, a kedvesség, a jóság, a hűség, a szelídség, az önuralom. Milyen jó olyan embert látni, akiben megvannak ezek az erények, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Nem könnyű követni Jézust, de az örök élet igéi nála vannak, mondta Ferenc pápa vasárnap délben. Augusztus 25-én a Szent Atya a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel imádkozta el az úrangyala imádságot. A vasárnapi Szent Mise evangéliuma alapján arról elmélkedett, hogy a megpróbáltatások ellenére ki kell tartanunk Jézus mellett, hiszen egyedül ő tudja betölteni legmélyebb vágyainkat. A vallásszabadság mellett is kiállt, el a kezekkel az egyházaktól, mondta az ukrajnai eseményekre utalva. Mintegy 10 000 gyermeknek szeretné megkönnyíteni az iskolakezdést a katolikus Karitász. Az első csomagokat hétfőn adták át a szervezet budapesti központjában. Écsi Gábor, a segélyszervezet országos igazgatója közölte, a Legyen öröm az iskolakezdés című országos akciójuk szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal lehet támogatni a kezdeményezést. Eddig több mint 7000 hívás érkezett a vonalra, valamint tárgyi adományokat és egyéb anyagi felajánlásokat is kaptak, tette hozzá. A családokat felszereléssel vagy utalvánnyal segítik, hogy ne jelentsen számukra akkora anyagi terhet az iskolakezdés, mondta el az igazgató. Szent István napján elsősorban az államalapító királyunk által teremtett 1000 éves állandóságot és az alkotó embert ünnepeljük, jelentette ki az igazságügyi miniszter, amikor augusztus 20-a alkalmából állami kitüntetéseket adott át Budapesten. Ugyanis Szent István alapozta meg Magyarország immár több mint 1000 éves folyamatos államiságát, illetve olyat alkotott, amiből erőt és mintát meríthetünk saját életünk számára is, elsősorban a megmaradás képességét, közölte Tuzson Bence. Azért részesülnek kitüntetésben ezen a napon az arra érdemesek, mert az állam az alkotó ember iránt fejezi ki megbecsülését, tette hozzá. A miniszter úgy vélekedett, érdemes végig gondolni, milyen Szent István királyt ünneplünk augusztus 20-án. Volt, aki az erős vezetőt, volt, aki a szent királyt, és volt, aki a hadvezért látta benne. Egy erős kezű, szent vezetőre szükség is volt abban az időben, mert akkor még nem dőlt el, hogy Magyarország el tud-e indulni a keresztény országok útján, és nem dőlt el, hogy Szent István kezében tudja tartani az országot, fogalmazott Tuzson Bence. Csak együtt lehet mindenki sikeres, csak együtt tudunk előrébb jutni, mondta a belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára Sátoraljóújhelyen a 4. összmagyar középiskolás táborban. Fülöp Attila leszögezte, az elmúlt időszak is példázza ezt. Sok volt a bizonytalanság a Covid, majd az utóbbi 2 évben a szomszédban zajló háború kapcsán. Az államtitkár úgy fogalmazott, nehéz ebben a helyzetben iránytűt találni, megtalálni azt, hogy hogyan lesz a holnap biztonságosabb. A Rákóczi Szövetség idei utolsó nagy táborában a politikus felhívta a diákok figyelmét arra, hogy a biztonságot csak az adja meg, ha másokkal együtt működünk és összefogunk. Ezt el lehet kezdeni a táborban, piciben is, mondta. Az államtitkár arra kérte a tábor lakóit, hogy a közös összekötő nyelven, magyarul beszélgetve, élményt és lehetőséget adva segítsék egymást. A közösségek összetartozása kapcsán Fülöp Attila Szent István munkásságára hívta fel a figyelmet. Emlékeztetett, a maga korában a legnagyobb szervezetfejlesztő volt, hiszen minden konfliktust felvállalt azért, hogy a magyar állam létrejöhessen. Egy dologra tett fel mindent, hogy együttműködésben éljen az itt lévő törzsekkel és nemzetekkel, jelentette ki. Végül az időjárásról. Többnyire fátyol felhők lesznek felettünk, de a Dunántúl egyes részein erőteljessé válik a felhőképződés, és ott záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északi a szelet a Dunántúlon és az északkeleti-keleti harmadban élénk, néhol erős széllökések kísérik. Zivatarok környezetében is megerősödhet a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. Ennél néhány fokkal hűvösebb a szélcsendes, hidegre hajlamos északi völgyekben lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 28 és 35 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Szent István király intelmei Imre herceghez. 5. Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról. A türelem és az igaz ítélet gyakorlása a királyi korona 5. cifrázása. Dávid király és próféta mondja, ítéletedet Isten, bízd a királyra. És ugyan ő másutt, király vagy. Az igazságosságot szereted. A türelemről így beszél Pál apostol. Tanúsítsatok mindenki iránt türelmet, és az Úr evangéliumban, ha türelemmel kitartotok, megmentitek lelketeket. Ehhez tartsd magad, fiam, ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak, szeresd az igaz ítéletet, ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy. Valahányszor, kedves fiam, ítéletet érdemlő ügy kerül eléd, vagy valamely főben járó bűn vádlottja, türelmetlenül ne viselkedjél, esküvel se erősködjél, hogy megbünteted, bizony ez ingatag lenne és mulandó, mert a bolond fogadalmat megszegi az ember, és ne ítélkezz te magad, nehogy királyi méltóságodban, a hitvány ügyben forgolódva foltessék, hanem az efféle ügyet inkább bírákhoz utasítsd, az ő megbizatásuk, hogy törvény szerint döntsenek. Óvakodj bírónak lenni, ám örülj királynak lenni és neveztetni. A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Ha pedig egyszer olyas valami kerül eléd, amelyben ítéletet hozni méltóságoddal összefér, türelemmel, irgalommal, esküdözés nélkül ítélkezz, így lesz majd koronád, dicséretes és ékes. 6. A vendégek befogadásáról és gyámolításáról. A vendégek s a jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állhatnak a királyi méltóság 6. helyén. Hiszen kezdetben úgy növekedett a római birodalom, úgy magasztaltattak fel és lettek dicsőségessé a római királyok, hogy sok nemes és bölcs áradt hozzájuk, különb-különb tájakról. Róma bizony még ma is szolga volna, ha Éneás sarjai nem teszik szabaddá. Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal, s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, s a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge, és esendő. Ennél fogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jó akaratúan gyámolítsad, és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mint sem másott lakjanak. Ha pedig le akarnád rombolni, amit építettem, vagy szétszórni, amit összegyűjtöttem, kétségkívül igen nagy kárt szenvedne országod. Hogy ez ne legyen, naponta nagyobbítsd országodat, hogy koronádat az emberek nagyságosnak tartsák. Hetedik intelem Imre herceghez. A tanácsójáról. A királyi emelvényen a tanács a hetedik helyre tart igényt. A tanács állít királyokat, dönt el királyi sorsokat, védelmezi a hazát, csendesíti a csatát, győzelmeket ő arat, kerget támadó hadat, behívja a barátokat, városokat, őrakat, és ő ront le ellenséges várakat. Mint hogy pedig a tanácsnak ekkora haszna van, ostoba, pöffeszkedő és középszerű emberekből összeállítani, én úgy vélem, mit sem ér, hanem a tekintélyesebbek és a jobbak, a bölcsebbek és a legmegbecsültebb vének ajkán formálódjék és tiszolódjék. Ezért, fiam, az ifjakkal és a kevésbé bölcsekkel ne tanácskozz. Ne is kér tőlük tanácsot csak a gyűlés véneitől, kiknek koruk és bölcsességük miatt megfelel ez a feladat. Mert a királynak szóló tanács zárva legyen a bölcs szívbe, ne terjessze a bolondok szelessége. Ha ugyanis a bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk, szól a Szentlélek Salamon által. Aki jár a bölcsekkel, bölcsek barátja lesz, nem a bolondokhoz lesz hasonlatos. És Dávid zengi. Jósággal közeledsz a jóhoz, az igazhoz igaz vagy, a tisztával tisztán bánsz, a hamissal azonban hamis módra. Ezért hát ki életkorának megfelelő dologban forgolódjék, tudnélik az ifjak fegyverben, a vének a tanácsban. Egyébként az ifjakat mégsem kell teljesen kiűzni a tanácsból, ám de ahányszor velük tanácskozol, még ha életre való is az a tanács, mindig terjeszd az öregek elé, hogy minden cselekedetedet a bölcsesség mértékével mérhesd. Nyolcadik intelem Imre herceghez. A fiak kövessék az elődöket. Őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolcadik helyet. A legnagyobb királyi ékesség az én tudásom szerint a király elődök után járni, a szülőket utánozni. Aki ugyanis megveti, amit megszabtak atyai elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy szüleiknek szót fogadjanak. Aki atyával szemben áll, Isten ellenségének áll. Mert minden engedetlen Istennel áll szemben, és az engedetlenség szelletje a korona virágait szórja szerte. Az engedetlenség valójában pest is az egész királyságban. Ezért, kedves fiam, apád rendeletei, vagyis az én rendeleteim mindig legyenek szemed előtt, hogy szerencsédet mindenütt királyi gyeplő igazgassa. Az én szokásaimat pedig, melyekről látod, hogy a királyi méltósággal összeférnek, a kétkedés minden békjója nélkül kövessed. Mert nehéz ez megtartani e tájon királyságodat, ha szokásban nem utánzod a korábban királykodó királyokat. Mely görög kormányozta latinokat görög módra, avagy mely latin kormányozta a görögöket latin módra, semmelyik. Ezért hát kövess szokásaimat, a tieid közt kimagasló így leszel, s az idegenek dicséretére szert így teszel. Kilencedik. Az imádság megtartásáról. Az imádság megtartása a királyi üdvösség legnagyobb járuléka, ezért a királyi méltóság 9. regulájában pendül meg. A folytonos imádkozás a bűnöktől megtisztulás és feloldozás. Te pedig, fiam, valahányszor Isten templomához járulsz, hogy Istent imádd, Salamonnal a király fiával, magad is király lévén mindig mondjad. Küldd le, Uram, a bölcsességet szentegedből, dicsőséget trónjáról, hogy munkámban velem legyen, és segítsen, és így fölismerjem, mi kedves a szemedben minden időben. És ismét, Uram, atyám, életemnek Istene, ne hagyj engem álnok gondolatban, az én szemeimnek ne adj kevésséget, és a gonosz kívánságot távoztasd el tőlem, Uram. Vedd el tőlem a testnek kívánságait, és a tisztátalan és esztelen léleknek ne adj engem, Uram. Ezzel az imádsággal fohászkodtak hát a régi királyok, te is ugyanezzel fohászkodj, hogy Isten minden vétked eltörlésére méltasson, hogy mindenki legyőzhetetlen királynak hívjon. Imádkozz azért is, hogy a tétlenséget, tunyaságot elkergesse tőled, megajándékozzon az erények összességének segedelmével, így legyőzhesd látható és láthatatlan ellenségeidet. Hogy valamennyi alattvalóddal együtt gondtalanul, ellenséges támadásoktól nem háborgatva, békében végezhesd életed pályáját. 10. A kegyességről és az irgalmasságról, valamint a többi erényről. Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját, és a parancsok közt a 10. Mert az erények ura a királyok királya, miként égi serege áll, kereken 10 karból, úgy életed vitele kerekedjék ki 10 parancsból. Kell, hogy a királyt kegyesség s irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassát és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a király névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek okából hát szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédokhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Légy türelmes mindenkihez, nem csak a hatalmasokhoz, hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz. Azután légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a bal sors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Isten felmagasztaljon most és a jövőben. Légy majd mértékletes, hogy mértéken túl senkit se büntes vagy kárhoztass. Légy szelíd, hogy soha se harcolj az igazság ellen. Légy becsületes, hogy szándékosan soha senkit gyalázattal ne illess. Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság minden bűzét, valamint a halál ösztönzőjét. Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni. Ámen. Részletek egy érdekes könyvből István királyról. Lévai Anita, Potó István, Királygyilkosságok Magyarországon. A királynak optimális esetben trónra lépésekor ereje teljében kiváló egészségi és szellemi állapotban kell lennie, megfelelő tapasztalattal kellene rendelkeznie, hogy a hatalomgyakorlás, a vezetés az ország súlyát elbírja. De hát, mint tudjuk, nem volt ez mindig így, mivel tele van történelmünk királyaink tragikus, hirtelen haláleseteivel. Különös halálesetek az Árpád dinasztiában. Első királyunk személye mindmáig meghatározó és hatalmas élményt jelent a magyarság számára. Ez az élmény évszázadokon keresztül tovább alakította a király egyéniségéhez kötődő mitikus hagyományokat. Szent István 997-től 1038-ig élt. Az ő hagyomány szentelte személye egy komor, heroikus, magányos, ám rendkívül érdekes embert rejt, akiben a hit, a mítosz és a legenda egyesült. E mitológikus óriás elénk varázsolja saját korát, melyben élt és alkotott, valamint segít abban, hogy példájából megértsük saját nemzetünk sorsát, küldetését, feladatát. Szent István szimbolikus beteljesítő szerepe abban állt, hogy képes volt egy egészé olvasztani a nyugati és a keleti Magyarországot, az Árpádok tevékeny, tetrekész, tüzes férfi szellemét a gyulák óvatos, megfontolt, nyugodt lelkületével. Nagy királyunk egyedülálló fontossága, monumentalitása abban van, hogy keletisége ellenére tudott ízig-vérig nyugati lenni, akadálytalanul érezte magáinak a nyugati világérzést. A komor király karddal és szellemmel mutatta meg a nyugat felé vezető utat, amivel örökkön szemben állt makacs, halálosan dacos ellenlábasa, Koppány. Kizárólag Szent István és az általa felépített szent eszme volt képes egyensúlyba hozni Európa háborgó, egymással kibékíthetetlen erőit, erőnek erejével maga alá gyűrve a nomád barbár sorsot. De hiába volt Koppány felnégyelése, mert Szent István örök vérében már benne folyt, visszavonhatatlanul utódai részévé vált, Koppány vére az ősi háborúság, az ősi küzdelem, a csarkodó fenevadja. A Szent Istváni állameszme életmű jelentőségét az adja, hogy alatta a magyarság kereszténnyé vált, azaz a kereszténység befogadása, felvétele királyunk személyes műve volt. Ám minden külső és belső siker ellenére Szent István személye magában hordozza önnön tragikumát, hiszen a beteg, a köszvény kínoszta öreg király egy heroikus aggastyán, aki életét tette föl a kereszténység eszmeiségére. Akinek élete végén azt kellett belátnia, hogy az eszmét elárulták, őt magát pedig árulók, orgyilkosok veszik körül. Az államalapító kettős döntést hozott. Először is lemondott fia javára, továbbá utódjául fiát jelölte ki. Nagy reményekre jogosító utódja, birodalma továbbépítője, Imre herceg gyilkosság áldozata lett. A Szent Herceg korai dicstelen halálával egyszeriben egy szempillantás alatt héroszból emberré válik Szent István. Tragikus és magányos fenségében biblikus hangon szólítja meg az orgyilkosokat: ha Isten velem, ki ellenem? A képes krónika emlékezete szerint Szent István király úgy tervelte és szilárdan elhatározta, hogy az evilági dicsőség minden pompáját félreveti, az ideig tartó királyság koronáját leteszi, és egyedül Isten szolgálatának szenteli magát. Elhagyja a külső gondokat, csöndes békességben, szemlélődésben tölti életét, a királyi fönség koronáját pedig fiának, Imre hercegnek fogja adni, aki szentséges erkölcsökkel volt megáldva. Szent Imre herceg ifjúsága virágjában volt, isteni ajándékok a közönséges emberi természet fölé magasztalták, fel volt ruházva az igazság, bölcsesség, vitészség, mérséklet, okosság, tudomány, szelídség, irgalmasság, jóság, békesség, alázatosság és türelem erényeivel, ékes volt a katolikus élet meg a közügyek intézésének virtusaival, hasonlóan apjához, Szent Istvánhoz. Midőn a szentséges atya át akarta adni fiának kormányzása gondját és az országlás terhét, Szent Imre herceg hirtelen halállal még előbb meghalt, eddig az idézet. A király által kijelölt utód szellemi és fizikai ereje teljében minden tekintetben alkalmas lett volna az uralkodásra. Egészséges, erkölcsös, rátermett. A liliomos herceg tudhatólag nős volt, bár feleségéről keveset írnak, szűz házasságban élt. Egy krónika 12 pontból álló erénykatalógust foglalt össze Imre herceg személyével kapcsolatban, ami később Szent László személyében valósulhatott meg újra. Mélyen vallásos, aszketikus jellemábrázolása mellett a másik lényeges momentuma a herceg vadász szenvedélye volt. Imre egyrészt a világi hercegek életét élte, vadászatokon vett részt, másrészt titokban rendkívül önmegtartóztató világot rendezett be magának, melynek emléke halála után legendákban öltött testet, de hogy ezeket látva milyen lehetett valós egyénisége, arról nagyon keveset lehet tudni. Hogy mégis hogyan lelte halálát? Csak a Hildesheimi krónikából tudjuk, vadászaton vaddisznó vadkan végzett az ifjú herceggel. Tény, hogy a trónörökös egy vadászbaleset során vesztette életét, s ez már önmagában sejteti, hogy a herceg részt vett néha vadászatokban, valószínűleg kedvtelésből, szórakozásból. De az a tény már teljességgel érthetetlen, hogy a magyar krónikák miért nem tesznek erről említést. Tehát vadkan hasította szét, de érdekes módon ezt korabeli hazai feljegyzések szándékosan nem említik. A lengyel hagyományok viszont még azt is tudni vélik, hogy nem azonnal halt meg, hanem több napi gyengélkedés után ugyanabban az órában, mint Krisztus. Az idézet? Nem sokára a Nemes Imre, Szklavónia hercege, gyengélkedve 8 napig bágyarozott, a 9. napon a 9. órában kilehelte lelkét, amelyet a szent angyalok osztályrésze szerint maguk közé fogadtak. Felesége pedig, aki sértetlen volt, állandóan vele maradt, a 7. napon vasárnap költözött el az úrhoz. Hirtelen bekövetkezett halála semmiképp sem egyeztethető össze az áldozat életvitelével. 1031. szeptember 8-ára volt kitűzve Imre herceg koronázása, ekkor a szertartás előkészületei már javában megkezdődtek, az események azonban hihetetlenül felgyorsultak. Tisztázatlan körülmények között meghalt Imre, István pedig halálos betegségbe esett, majd kiderült, hogy az ezután kiszemelt utód is alkalmatlan volt az uralkodásra. Feltehetően István király trónról való lemondása fia javára, az ellenség szemével nézve, veszélyes lehetett, mert a minden szempontból kiemelkedő képességű ifjú uralkodó tovább erősítette volna az apja által erőssé és hatalmassá tett keresztény országot. Közvetlen és egyértelmű összefüggés István trónra való lemondása és Imre herceg halála között. A kutatást azonban számos tényező megnehezíti, így nem csoda, ha kételkedünk a baleset tényében, és merényletet sejtünk a háttérben. Az ifjúságában megcsalt Imre, halála felderítésében egy bonyolult összeesküvés elméletre oda kell figyelnünk, vagyis amikor István át akarta adni fiának a trónt, akkor Vazul merényletet kísérelt meg István és Imre ellen. Vazul mögött pogány házassága révén komoly katonai támogatottság állt. A király elleni merénylet kudarcba fulladt ugyan, de Imrét megölték. Ennek megtorlása lett Vazul megvakítása és Tonuzoba élve eltemetése feleségével együtt. A hivatalos krónikák szerint Imre tehát 1031. szeptember 2-án vadászat közben halálos sebet kapott, melynek következtében váratlanul elhunyt. A kézai magyar krónika úgy szólt, hogy Szent István királyt mérhetetlen bánat emésztette fel fia halála miatt. Ugyanaz a sötét erő végzett vele, mint a herceggel. Idézet: Siratá atya vigasztalanul egész Magyarországgal és a szertelen fájdalom és szomorúság miatt betegségbe esik, mert lábfájás is kínozza vala, különösen amiatt, mert véréből senki sem vala méltó, hogy az ország koronájával fölmagasztaltassék, és aki keresztény hitben oly újdon nemzetet, abban megtarthassa. Eközben azonban kezdett esti erejében rögtön hanyatlani. A nagy király halála megint csak tragikus gyorsasággal következik be, és közben nem tudjuk meg, mivel ugyanazon rejtélyes oknál fogva nem említik a krónikák halálának okát. A kézai krónikában csupán ennyi áll. Szent István király a boldogságos szűz fogantatásának napján az úrhoz költözött. A király halálát előidéző gyanús körülmények közötti összhangot, vagy mondjuk ki, a királygyilkosságot legvalószínűbben Gizella királyné követhette el, amit a képes krónika leírása ekként dokumentál. Gizella királyné pedig elhatározta Budával, gonosz csatlósával, hogy a királyné atyafiát, a német, helyesebben velencei Pétert teszik meg királyá. Az volt a céljuk, hogy Gizella királyné kényekedve szerint cselekedhessék, így Magyarország, szabadságát elvesztvén, akadálytalanul a németek alá rendeltessék. Péter király atyja Vilmos Zsigmond burgundi királynak volt az öccse. Szent Zsigmond megöletése után azonban a császárhoz ment, a császár pedig a velenceiek fejévé tette, és Gertrúd nevű húgát adta hozzá feleségül. Ettől nemzette Gizella királynét. Gertrúd halála után Vilmos Szent István húgát vette feleségül, ettől nemzette Péter királyt. A Szent István nevével jelzett aranykor után püspökök haltak vértanú halált, a magyarok emlékezetében szörnyű, viszontagságos, anarchikus 40 év következett, egymást követően minimum 4 királyunk pusztult el erőszakos halállal. A nagy formátumú birodalom romba dőlt, elpusztult és egymást érték a királytragédiák, a korszak sötét volt és mindenki számára nyomorúságos. A mitikus szentséggel körülvett Árpád sarjak közben külföldön tartózkodtak, messze menekültek az anyaországtól. A hit és a bizonyosság viszont egyre nyilvánvalóbban élt bennük, hogy egyszer visszatérnek.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Ma este Berg Judit Rumini Datoja parton című hangjátékának 9. részét sugározzuk.
Herdály király, a selyem majmok uralkodója. Hisztérikus állapotban meredt a képmására a tükörben, majd dühös vicsorgások közepette letépte nyakából a fodros gallért.
Ez sem áll jól! Na, hozzatok valami mást!
Herdály szolgái kétségbe esetten néztek össze. A király lábainál összetépett és földre haigált ruhák százai hevertek már, a selyemhímzéses mentétől a csipkedíszítéses ujjason át, egészen a smaragdokkal kivart mellényig.
Férfias és hódító, egyszerű, mégis fenséges, káprázatos és pazar, hát mi olyan nehéz ebben? Na gyerünk, siessetek! Anomália vár! Anomália! Ó, anomália! Szívem legdrágább kincse!
Anomália úrnő, ó, sejem majmok gyöngye, te érted ömlik minden éjjel, Herdál királyunk könnye. Járás út, oly kecses, bundát sejemnél simább, hallgasd meg, miként rajong, érted a jó Herdál király.
Elég legyen ebből a nyavajkásból!
Mire az öltözködés befejeződött, a hintó is előállt. Így Herdál király azonnyomban felkerekedett, harsonaszó kíséretében áthajtatott a városon, és megindult Anomália úrnő otthona felé, amely megítélése szerint sajnálatosan közelesett a kiátkozott városhoz, a hajdan dicső marakujához. Herdál kijelentése, hogy Anomália úrnő már várja, bizony hatalmas túlzás volt. A selyemmajom hölgy egyáltalán nem tudott a király érkezéséről. Herdál váratlan meglepetésnek szánta a látogatást.
Meghatódik majd a jövetelemtől, és végre beleegyezik az esküvőbe. Nem lesz több ellenvetés, időhúzás.
A végtelenül hosszúnak tűnő út végén Herdál büszke tartással szállt ki a hintóból. Anomália úrnő szolgái földig hajolva köszöntötték az uralkodót, de Pukedli úr, az úrnő udvarmestere, rémült tekintettel öltötte magára díszegyenruháját, hogy a vendégfogadására siessen.
Fenséges királyom, micsoda földön túli boldogság ismét a kastélyban köszönteni fenségedet. Kérlek, fogadd kegyesen a rossz hírt, úrnőm reggel elutazott.
Micsoda? És mikor jön vissza?
3 nap múlvára ígérte az érkezését.
Hát akkor maradok.
Már is intézkedem, hogy finom ebédet főzzenek fenségednek.
Pukedli úr azonban nem a konyhába, hanem az emeletre sietett. Egy ablaktalan kis szobába lépett, magára zárta az ajtót, és egy fiókból előhúzott egy kézitükörnek látszó tárgyat. Dörzsölni kezdte a tükör felületét, miközben érthetetlen szavakat mormolt. Néhány perc múlva a tükör felragyogott, de meglepő módon nem az udvarmester képe jelent meg benne, hanem egy öreg, ráncos, kegyetlen tekintetű selyem majomé.
Világosan megmondtam, hogy ne zavarjatok.
Nagy uram, csak azért bátorkodtam jelentkezni, mert váratlanul megérkezett Herdál király.
Na és, majd elmegy.
Hát éppen ez az. Kijelentette, hogy itt a kastélyban várja meg Anomália úrnőt. Mondtuk neki, hogy az úrnő 3 napnál hamarabb nem tér vissza, de ez sem riasztotta el. Már most mit évők legyünk?
Hogy az a... Majd úgy intézem, hogy Anomália reggelre megérkezzen.
Mire az udvarmester alázatosan elköszönt volna, a tükör felszíne elsötétült. Pukedli úr gyors mozdulattal mindent a helyére tett, felkapta a gyertyát, és futva távozott. Mindent el kellett követnie, hogy az uralkodó kellemesen érezze magát Anomália úrnő érkezéséig. Másnap reggel Pukedli úr ragyogó arccal hozta a hírt. Úrnője a vártnál 2 nappal hamarabb, kora hajnalban hazatért.
Lám, lám, milyen jó, hogy itt maradtam.
Anomália a díszteremben várta Herdált, türelmetlenül ingerülten, de bájos mosollyal palástolva haragját. Herdálnak még a lélegzete is elállt gyönyörűségében, mikor meglátta az ifjú hölgy sudár alakját és ragyogó szemét.
Nincs az a 6 fogásos reggeli, mely felérne a kegyed látványával, drága Anomália.
Minek köszönhetem a megtisztelő látogatást?
Kegyedhez hajtott a szerelem. Nem távozom addig, amíg végre szavát nem adja, hogy hozzám jön feleségül.
Aj, Herdál, hiszen megígértem már, hát nem emlékszik? Éjjel világító zöld köveket és különleges kristályokat ígért nekem nász ajándékba. Megtarthatjuk az esküvőt, amint megérkeznek a kövek.
A szállítmány bármikor megérkezhet. Egérországból rendeltem egy egész hordó csiszolt kristály különlegességet, bármelyik órában befuthat vele a hajó.
Hiszen ez nagyszerű, drágám. Legjobb lesz akkor, ha visszatér Lovettába, és átveszi a szállítmányt, aztán már semmi sem állhat a boldogságunk útjába.
Akkor tehát a közeli viszontlátásra. Boldog vagyok, hogy láthattam.
Herdál király belátta, hogy az úrnő nem fogja tartóztatni. Így keserves sóhajtással visszavonult. Anomália úrnő a szalon ablakából integetett a kapun kigördülő királyi hintó után. Szemében sötét, elszánt gyűlölet ragyogott. A ripacsok igazán vendégszerető házigazdának bizonyultak. Az őserdő minden fellelhető finomságát felhalmozták az egerek előtt. Tantusz felajánlotta, hogy pirkadatkor néhány kísérőt rendel melléjük, akik a legrövidebb úton Lovettába vezetik a csapatot. Bubucs és Grimbusz Miska rögtön jelentkezett is a feladatra, Rumini és Balikó legnagyobb örömére. Sötétedésig tartott a faluban a vigasság. Illatica, a kedves ripacs lány, egyetlen percre sem tévele kicsinyét a nyakába kötött kendőből, oda telepedett Ruminiék mellé, hogy ő is kifaggassa Fecó barátait. Viszonzásul mutatott nekik a tisztás szélén néhány mohával benőtt szobrocskát, amit Fecó faragott a falu lakóiról.
Na hát, ezek szerint a dzsungelben álló mohos alakok is Fecó művei?
Bizonyám! El se tudjátok képzelni, micsoda divatot teremtett Fecó apacukában. Aludj szépen, Illa Cilla.
Nálatok mindenkinek így kezdődik a neve? A testvéred Illakava, a kislányod Illa Cilla, te pedig Illatica. Sőt, Bubucs azt mondta, volt még egy bátyád, Illahó.
Oh, Illahó eltűnt egy hónappal ezelőtt. El sem tudjátok képzelni, mennyire aggódom miatta.
Doppler Tóniról azt hallottuk, hogy az Illaberek környékén tűnt el. Na hát, még egy Illa, az Illaberek.
Az én őseim régen az Illaberekben éltek. Aztán a berekben tanyát ütött egy varázsló, aki minden más élőlényt elűzött onnan.
És ki ez a varázsló voltak éppen?
Senki sem tudja biztosan. Annyit tudunk csak, hogy egyre öregebb, egyre gonoszabb és egyre nő a hatalma. Jól van! Sss, semmi baj!
Hajnalban Grimbusz Miska vezényletével megindult a társaság Lovettába. Út nem vezetett arra felé, a ripacsok nélkül az egerek még a szomszédos tisztásig is csak bajosan tudtak volna elvergődni. Grimbusz Miska és Bubucs azonban úgy ismerte az őserdőt, mint a tenyerét. Szinte megnyílt előttük az ajnövényzet.
Nézzétek, mintha az egész égból sötétebb lenne.
Odafönt egyetlen felhő sem látszott. A nap aranykorongja uralta a déli eget. De a napfény tényleg nem tűnt olyan erősnek, mint korábban.
Gyorsan, fedezék be!
Mire azonban a társaság felocsúthatott volna, már késő volt menekülni. Az égen fekete árnyalakok tűntek fel szélsebesen közeledve. Fekete szárnyú denevérek voltak. Az egerek rémülten iramodtak a rejtekadó sűrű irányába, de az égi támadók lecsaptak rájuk, mielőtt elérhették volna a tisztás szélét. Pillanatok alatt földre döntötték, leteperték, mozgásképtelenné tették, aki mozgott vagy megpróbált ellenállni. Egyedül Bubucs és Grimbusz Miska érte el a menedéket adó erdőt. De korán sem állt szándékukban cserben hagyni a barátaikat. A fikuszbokrok takarásából nyílzáport zúdítottak a támadókra. Néhány denevér támadó állásban körözött a ripacsok búvóhelye fölött, de Bubucs és Grimbusz Miska olyan veszettül lőtte nyilait a támadókra, hogy képtelenség volt a közelükbe merészkedni. A denevéreknek szemmel láthatóan sürgős dolga volt. Tudták, hogy a napfény rövidesen visszatér, és addigra már a levegő oltalmában akartak szárnyalni a zsákmányukkal. Hálóba bugyolálták az egereket, majd kettesével megragadták őket, és erős szárnycsapásokkal a magasba emelkedtek. A napfény visszatért, és a fekete szárnyú csapat, amilyen gyorsan jött, ugyanolyan sebesen el is vonult. Bubucs és Grimbusz Miska szótlanul bámulták a ragyogóan kék eget.
Most mi tévők leszünk?
Visszamegyünk a faluba. Be kell számolnunk Tantusznak a történtekről. Hogy lehet, hogy senkit sem sikerült leterítenünk? Mindketten jó céllövők vagyunk.
Hát nem láttad? Páncélt viseltek, lepattantak róluk a nyilvesszőink. Vajon hová vitték Fecó barátait?
Egész biztosan Kaptárhegyre. Ott van a fekete szárnyú bitangok főhadiszállása.
Bubucs és Miska egy darabig még szótlanul állt, aztán fölcihelődtek, és csordultig telve aggodalommal visszaindultak apacukába. A denevérek repülés közben erősen markolták a hálóba csavart foglyokat. Nem kellett attól tartani, hogy valaki véletlenül a mélybe zuhan. Bojtos Benedek legényeinek szívéből mégsem akart múlni a félelem. Csak Rumini nem csüggett.
Még szerencse, hogy a kapitány megmondta, a tengerészek élete többnyire egyhangúan telik. Mi lenne, ha külön számítani kéne az izgalmakra?
Nem sokára a denevérek jobbra fordultak és ereszkedni kezdtek. Rumini igyekezett felmérni a terepet. Az erdő egy kiterjedt részén egészen furcsán fonódtak össze a fák koronái, sűrűn, feketén, fenyegetően. És ennek a barátságtalan vidéknek a közepén, a lombok sűrűbbnél sűrűbb szövedékéből különös torony emelkedett ki. Egyáltalán nem tűnt magasnak, messziről alig lehetett észrevenni. Éppen csak kiemelkedett a fák ágai közül. Ráadásul elsőre akár sziklának is nézhették volna a színe alapján. Felülről viszont látszott, hogy a csúcsa annyira sima, fényes és szabályos, hogy az semmiképpen sem lehet a véletlen műve. A fekete szárnyú sereg egyenesen ehhez a sziklaszerű képződményhez tartott. Rumini próbálta megőrizni előbbi bizakodó hangulatát, de hiába. Minél közelebb értek, annál inkább urrá lett rajta az aggodalom. Egy újabb, feletté baljós előérzet kerítette hatalmába.
Kedves gyerekek, Berg Judit Rumini Datolyaparton című hangjátékának 9. részét hallottátok. Jó éjszakát! Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a bűn utálatosságáról.
Az elmékerés szíme a bűn utálatossága. János evangéliumának 5. fejezetében olvashatjuk. Volt Jeruzsálemben az úgynevezett lyukkapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Betesdának neveztek. 5 oszlop csarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt. Vakok, sánták és bénák. Volt ott egy 38 éve beteg ember is. Jézus látta, hogy ott feküdt, és megtudta, hogy már régóta beteg. Megszólította. Akarsz-e meggyógyulni? A beteg azt felelte, Uram, nincs emberem, aki levinne a fürdőbe, amikor mozgásba jön a víz. Mire én odaérek, már más lép be előttem. Jézus erre azt mondta neki, kelj föl, vedd ágyadat és járj. Az ember azonnal meggyógyult, fölvette ágyát és járni kezdett. Később Jézus a templomban találkozott a meggyógyított emberrel, és ezt mondta neki, látod, most meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék. Eddig az evangéliumi rész, és amire szeretném meghívni a kedves rádióhallgatókat, hogy most nem csak az értelemhez szeretnék szólni, hanem vegyük igénybe és hívjuk segítségül a képzeletünket is. Hunyjuk be a szemünket és képzeljük el ezt a Betesda fürdőt. Persze nem kell sok részlettel foglalkozni, nem tudjuk pontosan, hogy nézett ki, azonban próbáljuk felidézni azt a hangulatot. Ott a sok beteg ember. El tudjuk valamennyire képzelni, hogy milyen bűz lehet ott, nem mennek sehová, ott vannak, nincs tisztálkodás sem, sokszor nem is tudnak elmenni, mert bénák vagy egymáson másznak át, egy nagyon megalázó helyzet. Ott a sok beteg ember, és nem csak, hogy betegek, vagy hogy egymást erősítenék, hanem várják, hogy mikor mozdul meg a víz. Mert a hagyomány szerint, hogy ők gondolták, amikor megmozdul a víz, és amikor valaki először ér a vízbe, az meggyógyul. Nézték, hogy mikor mozdul meg a víz, és arra vártak, hogy mindenkin áttaposva, könyökölve bejussanak a vízbe. És persze a béna nem tudott, mert nem tudott járni. A vak nem tudta pontosan, hogy mikor mozdul meg a víz, és hogy merre kell pontosan menni, vagy min kell átgázolni. De a lényeg, hogy abban a bűzben a sok beteg szerencsétlen ember egymáson gázolnak át, és a mély önzés alakul ki bennük még ebben a nehéz helyzetben is. És így várják, hogy hogyan tudnak meggyógyulni. És hát láthatók a gyümölcsök, ez a szegény ember, akiről az evangélium szól, már 38 éve ott van, és nem jutott be a vízbe. És nem adta fel, lehet, hogy nem is volt hová mennie, hanem már ott élt, gondoljunk bele, 38 év, és várta, hogy mikor mozdul meg a víz, vagy egyáltalán ki fog neki segíteni, de már 38 éve senki sem segített, mert nem arról volt híres az a hely, hogy egymás segítség, hanem hogy mindenki maga jusson be a vízbe, és a másik embert el kell nyomni, nemhogy segíteni neki. Ennyi maga az alaphelyzet, és képzeljük el, hogy milyen nyomorúságos lehetett az. Az emberi önzés, a megalázottságnak ez egy olyan helye, amibe borzasztó belegondolni, és persze el sem tudjuk képzelni, még közel sem, hiszen ilyen helyzetben még nem voltunk. Ezt azért hangsúlyozom ki, hogy felfogjuk a bűnnek a súlyát, mert az az ember ott feküdt tehetetlenül, és Jézus mondja neki, hogy látod, most meggyógyultál, többé ne védkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék. Most a bajának, a betegségének, a bénasságának az igazi oka a bűn volt. Amikor Jézus meggyógyította, nem tett más, mint megbocsátott neki. Hasonló történet olvashatunk a béna meggyógyításáról, akit négyen hoztak és tettek le Jézus elé, és Jézus őt is meggyógyította, de nem úgy, hogy a lába vagy valami beteg lett volna, hanem neki is megbocsátotta a bűneit, és a bűnbocsánattal fizikailag is rendbe jött, és a lába is épp lett és tudott menni. Vagyis a bűn miatt bénult meg, ilyen szomatikusan is, és ebben az esetben is erről van szó. Ez a szegény ember a bűne miatt bénult le, és utána ez a sok-sok megalázottság, amin át kellett menni. Ezért, amikor azt a címet adtam ennek az elmékedésnek, hogy a bűn utálatossága, akkor láthatjuk, és most képekkel kifejezve, hogy a bűn az büdös. Olyan, mint a rothadó, nem is tudom mihez hasonlítsam, mint a hús, vagy valami, óriási büdös, rossz szaga van. A bűn mindig megaláz, mind magamat, mind másokat is, és ahelyett, hogy a gyógyulás felé vinne, a mély önzésbe taszít. És a másik szerencsétlennel nem támogatjuk egymást, hanem hogy hogyan tudom őt elnyomni, mikor hal már meg, mikor tudok rajta áttaposni, mert én akarok meggyógyulni, én akarok megváltozni. Ha megnézzük a bűnnek a súlyát, akkor büdös, megalázó és lebénít. Itt konkrét szomatikus bénulásról van szó, tehát a bűn le tud bénítani fizikailag, pszichésen és lelkileg is. Persze ez egy nagyobb téma annál, de ez a sok-sok depresszió, sok-sok hangulatbetegség, hogy emberek tehetetlenek, a sok-sok pánikroham, sokféle oka lehet, nem is az én kompetenciám, de biztos, hogy benne van a világban az átszövődő bűn, ami megmérgezi az egész emberiséget. És minél több és minél súlyosabb bűnök vannak, és közben az emberek nem tartanak bűnbánatot, nem végeznek szentgyónást, sőt, a bűnről nem is akarnak tudomást venni, ez a bénasság, ez egyre erősebb lesz, és egyre fokozódik. És a bűn lebénítja a közösséget is. Lebénítja egy barátságnak a menetét, lebénít egy családot, egy kisebb-nagyobb közösséget, lehet az munkahelyi rokonok, vagy bármilyen, vagy akár egy templomi közösség, egy ima közösségnek is az életét. A bűn az mindig megbénít, beteggé tesz és szétver. És a bűnhöz még az is hozzátartozik, hogy hazugságon alapul. Talán ismerjük a mondást, mert én is többször idéztem, hogy a bűn mindent ígér, keveset ad, és mindent elvesz. Vagyis úgy tűnik, hogyha ezt és ezt a bűnt, vagy ezt a dolgot bűnös úton megszerzem magamnak, akkor mindent ígér, ez kell az én boldogságomhoz. Ezért mindenképpen meg kell szerezni. Keveset ad, amikor valami miatt mégis megkapjuk, csalódunk, hogy nem tudok úgy örülni. Megkaptam, és mégis valami hiányzik belőlem. És a következő, hogy mindent elvesz. Elveszi az önbecsülésemet, elveszi a tisztaságomat, elveszi a becsületemet, az önképemet rombolja, és a közösségből is sok mindent elvesz, mert a bűnnel mindig a közösséget is megsebzem. Amikor nézzük ennek a bénának az életét, azt is láthatjuk, hogy neki volt egyfajta elképzelése, hogy mi a gyógyulásnak az útja. És már 38 éve nem mondott le arról, hogy csak úgy lehet meggyógyulni, mert azt mondták mások, ha megmozdul a víz, akkor elsőnek érjek oda. És hogy ehhez nincs embere, hogyha lehetett volna neki valamit kérni, akkor valószínűleg azt kérte volna, hogy legyen emberem, aki belevisz a vízbe. Jézus pedig, amikor meggyógyította, megmutatta neki, hogy ahhoz, hogy valaki meggyógyuljon, nem kell önzőnek lenni, nem kell áttaposni másokon, sőt, ez elvisz a gyógyulástól, hanem az igazi gyógyító és szabadító Jézus Krisztus. Egyedül ő tudja megbocsátani a bűneinket. Egyedül ő az, aki meg tud bennünket menteni. A bűnbocsánat által vissza akarja nekünk adni mindenképpen a léleknek az egészségét és tisztaságát, a jó lelkismeretnek az örömét, azt a tudatot, hogy a Szentlélek temploma vagyok, és most a szentgyónás után a lelkem tiszta, mert mindent letettem az Úr elé, ő pedig azért halt meg és támad fel, hogy az én bűneimet elvegye, és azért, hogy üdvözítsen engem. Én hiszem azt, hogyha minél több családban emberek elvégeznék a szentgyónást, nem csak úgy felszínesen, hanem tiszta szívből, megnéznék, hogy mi a bűnnek az oka, és nem csak a felszínen egy-két kis bűnt, hanem annak a mélységét, itt a bizalmatlanságot, a gonoszságot, hogy nem bízok az Istenben, ebben az örömben, a hűtlenségeket, az imádság hiányát, az Istennel való kapcsolat hiányát, vagyis, hogy mindenki merne mélyre ásni. És persze egymással is megbeszélni, egymástól kérni a bocsánatot, és megbocsátani a másik embernek. Minél többen járulnának oda Jézushoz, hogy Uram, bocsáss meg nekem, annál több eleven ember, személy, kapcsolat és család lenne. Ezért most, amikor húsvétra készülünk, de persze az év minden napjára is érvényes, hogy ott veszünk sokszor bénán, krízisekben, egyéni élet, munkahely, család, sok minden történik velünk, várjuk, hogy ki lesz az emberünk, várunk valakitől vagy valamitől valamit, és hogy Jézus most itt van mellettünk, és kérdezi, hogy akarsz-e meggyógyulni, és én pedig mondjak rá igent, akarjak meggyógyulni, és engedjem, hogy Jézus megbocsásson, és megszabadítson minden gyarlóságomtól, és minden bénaságomtól.
Kedves hallgatóink, megismételtük Szabó József atya, Miskolc diósgyőri plébános elmélkedését a bűn utálatosságáról.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8,